munkanélküliség és infláció. Ugye a múltkor odaig eljutottunk, hogy nagyjából mindegyiket definiáltunk, és végignéztünk azt, hogy a különböző modellekben mivel lehet ezt a két, hát nem mindig kedvező eseményt magyarázni. Ma a kettőnek a kapcsolatával szeretnék foglalkozni. Most ez tulajdonképpen egy olyan eredmény, ami azon kevés közgazdasági kutatási eredmények közé tartozik, ami valóban empíria alapján jött össze. Ugye a mikroból, meg a makroból, gondolom most már, ha nem is jöttek rá, de legalábbis megérzik azt, hogy a közgazdaságtan az valami olyan tudomány, hogy mi mindig föltételezünk valamit, és akkor a feltevéseknek megfelelően valami történik, vagy nem történik. Hogy a feltevés megfelel a valóságnak, vagy nem, teljesen mindegy. A lényeg az, hogy azzal a feltevésrendszerrel tudjuk olyas valamit megmagyarázni, ami aztán a valóságnak megfelelő lesz. Tehát nem az alapfeltevés valósághűsége a fontos, hanem a feltételrendszer alapján levezett modell magyarázó erejét szeretnénk maximalizálni. Ami most következik, az, ahogy azt már jeleztem, egy olyan eredmény, amit egy Philips nevű úriember produkált, mégpedig amikor az 50-es évek végén Új-Zélandról Angliába utazott, hogy Angliába a doktori fokozatot szerezzen. Na most az utazást akkor nem repülővel tette meg, az utat nem repülővel tette meg, hanem hajón. És a hajón volt neki annyi ideje, hogy megnézze az Egyesült Királyságnak két adatát. Az egyik, amit én GW-vel jelölöm, az a nominál béreknek a növekedési üteme. A másik, a munkanélküliségi ráta, a kis U. És erre vonatkozóan neki 97 év adatta állt a rendelkezésére, és nem csinált mást az az úriember, mint hogy fölrajzolta egy koordináta rendszerben a nominálbér növekedési ütemét és a munkanélküliséget a tengelyekre. És mivel 97 adatpár volt, ezeket úgy egyenként be tudta rakni. Tehát az 1912 munkanélküliségi ráta volt, ehhez tartozott mondjuk a nominálbér növekedési üteme, meg volt az első. Tehát egy kis rajzolgatás után kapok egy 97 pontból álló pontfelhőt, és akkor egy viszonylag egyszerű statisztikai eljárással megkereste azt a függvényt, amelynek az alakja ezt a pontfelhőt a legjobban jellemzi. És amit kapott, az egy negatív meredekségű görbe volt. Most, amikor Angliába partra szállt, akkor tulajdonképpen kész volt a disszertációja. Mert ebből a hajóutazásból született egy cikk, amelynek az alapján ezt a görbét azóta Philips görbe néven emlegetik. Hozzáteszem, ez nem az egyetlen eredménye volt, amit ő a közgazdaságtan területén produkált. De ez a Philips görbe az egy láthatóan empirikus elemzés alapján kapott összefüggés, amely tehát azt mutatja, hogy Angliában a munkanélküliségi rátának a növekedése a nominál bérek növekedési ütemének a csökkenésével jár együtt, illetve fordítva, a munkanélküliségi rátának a csökkenése a nominál bérek növekedési ütemeinek a növekedésével. Philips ezt egy 1961-ben megjelentett cikkbe leírja, közli az összes adatot, és tulajdonképpen valami komoly magyarázatot nem fűz hozzá. Azt mondja, ez van. Aki a magyarázatot megadta, az egy Lipsey nevű angol közgazdász volt, és az ő érvelése az egészen egyszerű volt. Aztán miért van az, hogyha a munkanélküliségi ráta mondjuk csökken, akkor nőnek a bérek, pontosabban a nominál bér növekedési üteme az növekszik. Tehát miért? Azt mondja, hát gondoljuk végig, a munkanélküliségi ráta az tulajdonképpen definíció szerint nem más, mint a munkakínálat mínusz munkakereslet osztva a munkakínálattal. Vagyis a munkapiacon jelentkezők számából levonom azokat, akik munkával rendelkeznek, tehát akik munkahelyet találták, a foglalkoztatottak. A különbség a kettő között az a munkanélkülieknek a száma, és azt elosztom a munkakínálattal, és megkapok egy százalékszámot, ami a munkanélküliségi ráta. Na de ha tovább gondolkodunk ezen a kérdésen, akkor rájövünk arra, hogy az NS az többé-kevésbé állandó. Ugye az NS az függ az országban élők számától, tehát a lakosság számától. Ez viszont hosszú távon is viszonylag stabil. A lakosság egy része munkaképes korú, a másik nem munkaképes korú. Ez is egy viszonylag stabil, mert ugye le kell vonni a 15 évnél fiatalabbakat és a 65 évnél idősebbeket. A lakosság kor szerinti összetétele nem nagyon szokott változni, tehát ez is egy viszonylag stabil arány, ami lemegy. Akkor van a munkaképes korúak közül egy olyan társaság, ami aktív, tehát ők megjelennek a munkapiacon. Hát az inaktívaknak a száma az megint viszonylag stabil. Tehát nyugodtan föl lehet tételezni azt, hogy pláne rövid távon, hogy a munkakínálat viszonylag állandó. Akkor viszont ebből az következik, hogy a munkanélküliségi rátanak a csökkenése akkor fog bekövetkezni, amikor a munkakereslet nő. Tehát a munkakereslet határozza meg végül is a munkanélküliségi rátát. A munkakeresletnek a növekedése viszont azt jelenti, hogy a vállalati szektor több munkaerőt keres, vagyis a munkaerőért megindult a harc, túlkereslet van a munkapiacon, és ebből szükségképpen következik a béreknek a növekedése. Ha egy piacon túlkereslet van, akkor az a piacon szereplő terméknek az árát növeli. Tehát tulajdonképpen ezzel a viszonylag egyszerű magyarázattal Lipsey megmagyarázta azt, hogy miért szükségképpen olyan az a Philips görbe. Azért, mert a munkanélküliségnek a csökkenése a munkakereslet növekedése miatt alakult ki, és a munkakereslet növekedése végső soron a bérek növekedését fogja kiváltani. 5 évvel később, két azóta igen híres közgazdász, Robert Solow és Paul Samuelson ugyanazt a vizsgálatot még egyszer elvégezte. Egyetlen egy különbsége, ők azt mondták, hogy nem a nominál bérek növekedési ütemét veszük, hanem az inflációs rátát. Ugye a nominál bérek növekedési üteme azt jelenti, hogy hány százalékkal változik a pénzbér egy év alatt. Az inflációs ráta azt jelenti, hogy hány százalékkal változik az árszínvonal egy év alatt. És Solow és Samuelson azt tételezte föl, pontosabban abból indultak ki, hogy az árszínvonal döntő mértékben a bérköltségektől függ. Ők azt mondták, hogy az árszínvonal, az átlag ár, az 60-70 százalékban a bérek által meghatározott mennyiség. Na most, ha az igaz, akkor feltehetően a Philips által kapott összefüggést a munkanélküliségi ráta és az inflációs ráta vonatkozásában is lehet megtalálni. Amit ők megtalálták, az valóban egy görbe volt, aminek az alakja hasonló, tehát a függőleges tengelyen nem a nominál bérek növekedési üteme szerepel, hanem az inflációs ráta, és az egyetlen dolog, ami történt, az az, hogy ez a görbe egy kicsit jobbra tolódott, grafikusan szólva. A metszéspont a vízszintes tengelye az eredeti Philips görbénél az 5,5%-os munkanélküliség volt, Solovey Summersonnál a 6%-nál. Ugye, mi történt? Hát tulajdonképpen az történt, hogy a görbe vagy jobbra, vagy fölfelé csúszott. Ezt mivel lehet megmagyarázni? Hát azt azzal lehet megmagyarázni, hogy a nominál bérek növekedési üteme durván 70% erejéig magyarázza meg az inflációs rátát, vagyis van 30%, ami másból származik. Tehát az inflációnak van egy olyan ok vagy ok csoportja, amely a béreken kívül még hat. És nyilvánvalóan, ha a bérek a korábbi szinten vannak, akkor az infláció a 30%-ba beletartozó tényezőktől függően még nőhet, és ez vezet ahhoz, hogy ez a görbe fölfelé csúszik. 1966-ban publikáltak azt a cikket, és ez valóban egy kisebb fajta bomba volt a gazdaságpolitikában. Mert ez is még egy empirikusan talált összefüggés volt, de annak az üzenete azért kőkemény volt. Az üzenete ugyanis az, hogy egy gazdaságban a munkanélküliségi ráta és az inflációs ráta egymással ellentétesen változik. Vagyis a kormány számára lehetetlen mindkét változót ugyanabban az irányba befolyásolni. Ha a kormány úgy gondolja, hogy a munkanélküliségi rátát csökkenti, akkor ezzel hallgatólagosan vagy tudatosan fölvállalja az inflációnak a növekedését. Ha viszont antiinflációs politikát folytat, akkor ezzel a munkanélküliség növekedését fogja fölvállalni. A gazdaságpolitikusok számára tehát világossá vált, hogy itt volt egy őrült nagy dilemma, és el kell dönteni, hogy most a két változó közül melyikre helyezik a hangsúlyt. Vagy a munkanélküliségre, ez csökkentve nő az infláció, vagy az infláció csökkenését tűzik ki célul, és a munkanélküliségi ráta fog nőni. A kettő együtt nem megy. Nyilvánvalóan ez valamelyest kihatott a kormány érvelésére is, mert a lakosságnak ezek után egyre nehezebben lehet megmagyarázni azt, hogy a munkanélküliségi ráta és az inflációs ráta együttes csökkenését tűzi ki célul. Ezt azután már kevesen hitték el, az elején persze még egy csomóan, de amikor a cikknek az eredményei úgy egyre szélesebb körbe ismertek lettek, akkor onnantól kezdve egyre kevesebben hitték el az egészet. Én emlékszem még egy 1990-es, választásokon túl vagyunk, ugye most már mondhatok egy-két dolgot. 90-es választások előtti összejövetelre, ahol egy akkor igencsak győztes képviselő azt mondta, hogy abba a régióba, ahol ő jelentkezett, mint parlamenti képviselőjelölt, ő a jövedelem növekedését, a munkanélküliséget, az inflációt és az adót, jövedelmet akarja növelni, munkanélküliséget csökkenteni, inflációt csökkenteni és az adót is csökkenteni. És ott ültünk a barátommal, ott hallgattuk az ő felszólalását, és csak néztük, mondom, itt két dolog lehetséges. Ez vagy hülyének néz bennünket, vagy tényleg az. Mert ugye, ha csökkentem az adót, akkor az azt jelenti, hogy több pénz maradt a magánszektornál, nagyobb lesz a kereslet, ha nagyobb lesz a kereslet, többet fognak termelni, ha többet termelnek, akkor több embert vesznek föl, tehát a munkanélküliség csökken. Idáig oké. Okay. De hát bocsánat, 1966 óta tudjuk, hogy ha ez van, akkor az infláció fölfelé száll. mondtam a barátomnak, aki azt mondta, igen, de a 70-es években már kimutatták azt, hogy ez nem is igaz, hanem sokkal csúnyább a helyzet. Mindjárt elmondom, mi a csúnyább ebben a dologban. Úgyhogy szerinte, mivel az az illető egészen értelmesen beszélt az előzőekben, szerinte az egy etetés volt, és a hívei egy akkora tapspa törtek ki, hogy ő aztán csak a jót akar a régiónak. Csak úgy gondoltunk ketten, hogy ha itt mi felszólalunk, és azt mondjuk, hogy apukám, tessék visszamenni második fél évre makroökonomiát hallgatni, akkor talán bennünket fognak fölkoncolni, és nem lesz egy érdemi vita, úgyhogy mi akkor fölálltunk, és azt mondtuk, hogy hát talán neki nem kéne a szavazatot adni, mert vagy nem ért hozzá, akkor emiatt nem, vagy ért hozzá és hazudik, akkor amiatt nem. Na, világos a helyzet. Tehát a kormány számára a dilemma adott volt, el kell dönteni, hogy a kettő közül melyik. És ha megnézzük a fejlett országokban a különböző kormányoknak a preferenciáit, akkor abból valóban valami olyasmi alakul ki, mint amiről a jövő héten szeretnék beszélni, és azt csak most úgy megemlítem most. Egy szociáldemokrata, szocialista kormány többnyire a munkanélküliség csökkenését tűzi ki célul. Ez viszont a koncepció értelmében az inflációt fogja növelni. Na most, ha az infláció nő, akkor a legelső, aki elkezd panaszkodni, az a vállalkozó, aki azt mondja, bocsánat, az, hogy drágább lesz mindent, engem kevésbé érdekel, mert én beépítem a költségeimet, a növekvő költségeimet az árba. Csak hogy egy, ha túlságosan növelem az árakat, akkor a kutya nem fog tőlem vásárolni, és akkor baj van. Kettő, ha az árak túl gyorsan nőnek, akkor nehezen fogom tudni előre jelezni, hogy mekkora költségekkel jövőre számolni. Vagyis jó lenne most már egy kicsit az inflációt megfogni. És a választók tábora a szocialisták, szociáldemokratáktól átment a konzervatívak felé, akik természetesen megígérték azt, hogy ők mindent megtesznek annak érdekében, hogy az infláció csökkenjen. Meg is tették. Éveken keresztül nagyon jól működik a dolog, mindenki elégedett volt, mert ugye az örökségből még viszonylag alacsony volt a munkanélküliség, most az inflációt is lefelé nyomták. Az munkanélküliség picit fölfelé megy, tehát Istenem, ez van. Csak hogy amikor a munkanélküliség már olyan mértékű lett, hogy az infláció csökkenés most már kifejezetten kedvezett a vállalkozóknak, akkor megint volt egy váltás, hogy akkor a konzervatívoktól átmentek megint a szocialisták, szociáldemokraták felé. És majd x év mutam vissza. Tehát durván egy olyan 10-15 éves választási törvénytől függően váltásokat lehetett megfigyelni, ahol ez a két koncepció felváltva győzött. Tehát a Philips, illetve a Philips által nyert eredményt, illetve a Solow és Samuelson által módosított változat, az tényleg bekerült a köztudatba. És a politika területén is éreztette hatását. Na most a probléma, ami ezután következett, az az volt, hogy a 70-es évek második felében megint megvizsgálták ugyanazt a kérdést, hogy néz ki a 70-es években a munkanélküliség és az inflációnak a kapcsolata, és a következőt találták. A görbe szinte függőleges. Ami azt jelenti, hogy egy meghatározott munkanélküliségi ráta gyakorlatilag bármilyen inflációs rátával alakulhat ki. Tehát az egymással ellentétes mozgás az megszűnt, sőt úgy tűnik, és ez volt az, amit a barátom mondott ott, hogy a helyzet sokkal rosszabb lett, hogy a munkanélküliségi ráta Isten igazából nem reagál, bármit csinál a kormány, viszont az infláció, hát az fölfelé szállhat, még lefelé szállhat. Tehát úgy tűnik, a dolog sokkal instabilabbá vált a 70-es évekre, mint ahogy azt a 60-as, 50-es, 60-as években láttuk. Na ezzel megint föl volt adva a lecke, és meg kell magyarázni, hogy ez miért történt. A magyarázat egy olyan tényezőbe keresendő, amellyel már korábban is foglalkoztunk a múlt héten, ezek a várakozások. Mégpedig az inflációs várakozások. Tehát az inflációs várakozás, még egyszer, az egy elképzelés, ami a gazdaságban első megközelítésben átlagosan létezik, mégpedig arra vonatkozóan, hogy a következő évben vajon mennyi lesz az inflációs ráta. Tehát az egészet úgy lehet elképzelni, hogy minden egyes gazdasági szereplő képez saját maga számára egy inflációs várakozást, és ezeket valamilyen módon átlagoljuk. És akkor ezzel megkapjuk a tizedik év inflációs várakozását. És a kérdés az, hogy ez mitől függ? Hát erre különböző hipotézisek vannak, de abban az időszakban egy hipotézis uralkodott, ami érdekesképpen most megint az előtérbe jön. Az úgynevezett adaptív várakozás. Tehát az adaptív várakozás az a következőt jelenti. A tizedik időszak várakozását a tizedik T plusz egyedik évre úgy képezem, nem, újra kezdem a mondatot. A T plusz egyedik év, tehát a következő év, inflációs vagy egyéb várakozását úgy képezem, hogy az előző év várakozását korrigálom, attól függően, hogy az előző évben mekkora volt a becslési hiba. Tehát a T plusz egyedik év várakozását úgy képezem, hogy az előző, a tizedik év várakozását a tizedik évben elkövetett becslési hibától függően korrigálom. Képletben nagyon egyszerű a dolog. Van tehát a tizedik év várakozása, ezt képeztünk. Miért? Klasszikus női válasz csak. Majd meg lehet magyarázni később. Ebben különbözik az a válasz a klasszikus női választól, mert azt nem lehet megmagyarázni. És akkor utána megnézem azt, hogy a tizedik időszak tényleges inflációja és a tizedik időszakra képzett inflációs várakozás mennyiben tér el egymástól. Ezt a különbséget valamelyik súlytényezővel, lambdával megszorozva hozzáadom az előző év, vagyis a tizedik év várakozásához, és ezzel meghatároztam a T plusz egyedik év inflációs várakozását. Tehát pontosan az történt, amit akartam. Az előző évnek a várakozását veszem, megnézem, mennyi volt a becslési hiba, és korrigálok. Nyilvánvalóan, hogyha túlbecsültem a tizedik évben az inflációs várakozást, vagyis a várakozás nagyobb volt, mint a ténylegesen bekövetkezett infláció, akkor a zárójelben szereplő kifejezés negatív, a lambda egy pozitív szám, tehát az egész negatív, vagyis az előző év várakozásából le kell vonnom valamit. Tehát ha túllőttem az előző évben a ténylegesen bekövetkezett értéken, akkor a rákövetkező évben ellenkező irányba korrigálom. Tehát ebből az következik, hogy akkor a T plusz egyedik várakozás az csökkenni fog. Tehát túllőttem, lefelé korrigálom. Természetesen ugyanaz igaz az ellenkező reláció jel esetében, ha alulbecsültem az inflációs várakozást, tehát PT nagyobb, mint a várt érték, akkor hozzá kell adni valamit, és ezzel a T plusz egyedik év várakozása nő. Természetesen elképzelhető az a változat is, hogy tökéletesen becsültem az egészet, akkor a második tag nulla, és a T plusz egyedik év várakozása egyenlő lesz az előző év várakozásával, vagyis semmi szükség arra, hogy korrigáljak, hiszen eltalálta. Tehát az adaptív várakozás még egyszer a múltban elkövetett becslési hibától korrigált, korrekciós várakozás, valami ehhez hasonló, de most már tudjuk. Na, erre a várakozás típusra alapozva jelent meg egy tanulmány Milton Friedman tollából, ugye Friedman volt a Samuelson nagy ellenfele. Friedman egy monetarista, aki a piacok szabad mozgásába bízott élete végig. 1912. december 31-én született, és azt hiszem 2006-ban halt meg, tehát 94-5 éves korában, lehet, hogy 2007 volt, azt most nem tudom pontosan. Samuelson 1915. május 15-én született, tehát majdnem egykorúak voltak, 3 év korkülönbség. Samuelson tavaly halt meg, ezek szerint 97 éves korában. És több mint 15 éven keresztül felváltva minden héten valaki írt egy glosszát a Newsweekbe. A világgazdaság, az amerikai gazdaság helyzetéről, és ott összecsaptak a nézetek. Nagyon izgalmas elemzések voltak ezek, két valóban nagy ágyú a közgazdaságtanban. Mindketten megkaptak a Nobel-díjat, Samuelson előbb, mint a Friedman, megérdemelten, nem tudom, azt a Nobel-bizottság döntse el, de én úgy gondolom, mindketten tényleg nagyon nagyot alkottak. Na most ez a Friedman mit mondott? Ő azt mondja, hogy képzeljünk el azt a gazdaságot, ahogy az úgy többé-kevésbé működik is. Képzeljünk el azt a helyzetet, hogy a gazdasági szereplők közül csak a háztartást és a vállalatot nézzük. És nézzük meg a munkapiac helyzetét. Tehát vegyük egy munkapiacot, ahol munkakereslet és munkakínálat jelenik meg. A munkakereslet ugye az a vállalati szektor által fölkínált munkahelyeknek a számát jelenti, és ez a reálbérnek a függvénye. A munkakínálat az a háztartás által fölkínált munkaerő mennyisége, vagyis az, hogy hányan keresnek állást, és ez is a reálbérnek a függvénye. Csak hogy a két említett szereplőnek az információs helyzete, tehát az informáltságuk eltér egymástól. A háztartás fogyaszt, vagyis egészen jó képpel rendelkezik a fogyasztási cikkek árairól. De a termelési eszközök, a beruházási javak árait kevésbé jól ismeri. A vállalati szektor minden terméket állít elő, vagyis neki az árakról egy jobb elképzelése van. Ennek alapján tételezzük föl azt, hogy a vállalati szektor az árakat jól ismeri, a háztartási szektor az árakat viszont csak egy várt árszínvonallal próbálja megközelíteni. És tegyük föl, hogy ez a bizonyos árszínvonal várakozás az adaptív szabály szerint működik. Vagyis a T plusz egyedik évre várt árszínvonal egyenlő a tiedik évre várt árszínvonal plusz lambda szorozva a tiedik év tényleges és várt árszínvonal különbsége. A nominálbért illetően mindkét szereplő, háztartás és vállalat azonos informáltsága rendelkezik, hiszen az egyik fizeti, a másik kapja. Hát akkor rajzoljuk föl azt a munkapiacot ennek értelmében. És látni fogjuk azt, hogy mindjárt a legelején egy súlyos problémával kerülünk szembe. Nevezetesen az, hogy ezt a munkapiacot most melyik volt? Azt milyen? Szerintem azt mondtam neki, hogy menjen fölfelé. Az jó. Van még valami? Próbáljuk meg, vegyük le az áramot. Most már megint hallanak valamit? Nem? De most már igen, jó. Akkor, hát az fütyül rá. Akkor, hol van az? Akkor a közepére. Tehát, az ábránk erre a munkapiacra vonatkozik, csak hogy a munkapiac függőleges tengelyéhez most nem tudjuk felrajzolni a reálbért. Ugyanis a reálbér az egyik esetben a ténylegesen tapasztalt reálbér a munkakereslet esetében, a másik esetben viszont a nominálbért el kell osztani a várt árszínvonalra, tehát az egy várt nominálbér, várt reálbér. Ebből adódóan csak azt a közös tényezőt lehet ott föltüntetni, ami mindkettőben benne van, és ez a nominálbér. Hát akkor innentől kezdve azt kell végig gondolni, hogy hogyan kapcsolódik a nominálbér változása a munkakereslethez és a munkakínálathoz. Igen, ám, de akkor viszont föl kell tételezni azt, hogy az árszínvonal, illetve az árszínvonal várt értéke ne változzon. Vagyis nézzük a munkakeresletet. Ugye a nominálbér növekszik, az árszínvonal mondjuk állandó egy P0 szinten. Rögzíteni kell. Akkor ebből adódik egy növekvő reálbér, ami a munkakereslet oldalán magasabb költséget jelent a vállalati szektor számára, vagyis a munkakereslet csökken. Tehát a nominálbér növekedése csökkenő munkakeresletet eredményez, de ez az összefüggés a P0 ár mellett igaz. Tehát be lehet rajzolni egy munkakeresleti függvényt, amelynek a helyzete abban a grafikonban éppen azért van ott, mert ehhez tartozik egy P0 árszínvonal. Mi történik abban az esetben, amikor az árszínvonal nő? Hát ha az árszínvonal nő, akkor az azt jelenti, hogy megint kíváncsi vagyok arra, hogy hogyan hat ez a dolog a foglalkoztatottságra, illetve a munkakeresletre, vagyis akkor a nominálbért kell adottnak venni. Növekszik az árszínvonal, mondjuk egy P1-re, ami nagyobb, mint a P0. Ez viszont azt jelenti, hogy változatlan nominálbér és növekvő árszínvonal csökkenő reálbért eredményez. A csökkenő reálbér olcsóbbá teszi a munkaerőt, ami azt jelenti, hogy a munkakereslet növekszik. Vagyis növekvő árszínvonal és változatlan nominálbér növekvő munkakeresletet jelent. Ha tehát a változatlan nominálbér mondjuk a V0 volt, akkor ehhez nem a korábbi ND0 tartozik, hanem egy ennél nagyobb ND1 munkakereslet, ami azt jelenti, hogy ez a görbe jobbra tolódik. Tehát megkapjuk az ND munkakeresleti görbét, de most a P1 ár mellett. És ha még egy új árat, egy P2 árat, P3 árat bevezetnénk, és az árak folyamatosan nőnek, akkor itt lenne egy harmadik, negyedik, stb. Munkakeresleti görbe. Ezek egyetlen egy dologba különböznek egymástól, az, hogy különböző árszínvonal mellett érvényesek. Ugyanazt játsszuk végig most a munkakínálat oldalán. A munkakínálat függ a nominálbértől és az árszínvonal várakozásaitól. Megint első lépésben a nominálbért növeljük. Tehát W növekszik, az árszínvonal várakozásait egy P0 várt értéken rögzítjük, ebből adódóan a V per P0 várt érték növekedni fog, ha viszont nő a várt reálbér, akkor a munka kínálat nőni fog. Tehát a munka kínálati függvény növekvő meredekségű, mert növekvő nominálbér mellett és változatlan árszínvonal várakozások mellett a munka kínálat növekszik. Tehát NS zárójelben P0 expected, tehát a P0-ra várt árszínvonal. Nulladik időszakra várt árszínvonal. Ha most az árszínvonal várakozásait növeljük egy P1 szintre, nagyobb, mint a P0-hoz tartozó várt érték, és most megint a V0-t rögzítjük, akkor ebből az következik, hogy a V per P1 várt érték az csökkenni fog, hiszen a nevező nagyobb lett, számláló ugyanaz. Ebből viszont az következik, hogy a munka kínálat az növekszik. Rendben. Tehát nő az a várt árszínvonal, változatlan maradt a nominálbér, nominál per egy nagyobb érték, az csökken. Csökken a várt reálbér, és csökken a munkakereset. Valami nem stimmelt. Jó, tehát csökken. Tehát a V0-hoz most nem az a munkakínálat tartozik, ami a P0 várt értékéhez tartozik, hanem egy ennél kisebb. Ez a görbe tehát balra csúszik. Megkapjuk az NS P1 várt érték. Ha itt most egy P2 várt értéket beépítjük, akkor az megint balra csúszik, és tulajdonképpen ezzel a az árszínvonal várakozásoktól függően kapunk egy munkakeresleti és munkakínálati görbékből álló sereget. Most a Friedman a következőt mondja. Tegyük föl, hogy a kiinduló időpontban, tehát a nulladikban a várakozások megegyeznek a tényleges árszínvonallal. Vagyis a P0 és a P0 expected érték alapján meghatározott munkakeresleti és munkakínálati görbét veszem. Ez a munkakereslet, ez a munkakínálat, akkor a munkapiaci egyensúly itt lenne. Ehhez tartozik az N0 kalap foglalkoztatottsági szint, a munkapiac egyensúlyban van. A kormány a gazdaságot fejleszteni akarja, és növeli a keresletet az árupiacon. Vagy pénzmennyiséget pumpál be a gazdaságba, vagy állami kiadások révén próbál valamit elérni, akkor mi történik? Hát ha a kereslet nő, akkor ebből az következik, hogy az árszínvonal is nő. Na most az árszínvonalnak a növekedését a vállalati szektor azonnal észreveszi, hiszen ő ismeri a tényleges árakat, tehát a vállalati szektor ennek hatására abban a pillanatban áttér a következő munkakeresleti görbére. A háztartási szektor viszont mindig egy időszak késletetéssel korrigálja a várakozásokat. Vagyis ő még megmarad a változatlan munkakínálati görbén. Tehát a vállalat áttér az új munkakeresleti görbére, a háztartás megmarad a régi munkakínálati görbén, és látjuk azt, hogy az N1 kalap foglalkoztatottsági szint nagyobb, mint a kiinduló. Világos, nagyjából ilyesmit vártunk, mert ugye a kormány valamilyen módon keresletet támasztott. Mi történik utána? Hát működik a multiplikátor. Az egyik keresleti tényező egy utólagos keresletnövekedést fog kiváltani, megint nő a kereslet, ebből megint nő az árszínvonal, a vállalati szektor áttér a következő keresleti görbére, most viszont a háztartás korrigál. A háztartás most ebben a szituációban rájött arra, hogy már rég nem a P0 a tényleges ár, hanem a P1, vagyis erre képez egy várakozást. Tehát a háztartás átlép a következő munka kínálati görbére. És az új meccés pont akkor a harmadik, vagyis a P2-hez tartozó munka keresleti görbe, és a második a P1 várt értékéhez tartozó munka kínálati görbe. Most, ha ezt egy darabig eljátszunk még, akkor látjuk azt, hogy a gazdaság egy olyan pályát fog befutni, amely végső soron a kiinduló pontba érvényesülő munkapiaci helyzethez megy vissza. Miért? De a válasz nagyon egyszerű. Azért, mert adaptív várakozásokat tételeztük föl. A várakozások az elején tökéletesen tükrözték a tényleges árakat. A tényleges árak eltértek azért, mármint a még egyszer. A kiinduló helyzetben a várakozások pontosan megfeleltek a tényleges áraknak. A tényleges árak azért változtak, mert volt egy külső beavatkozás a kormány révén. A külső beavatkozás révén nőttek az árak, és a korrekció időigényes volt. De hát az emberek, a gazdasági szereplők nem hülyék. Előbb-utóbb rá fognak jönni, hogy rosszul becsülik föl folyamatosan az árakat, vagyis egyre inkább korrigálják az egészet, és egyre inkább közel kerülnek a tényleges értékekhez. Tehát ha elég hosszú ideig várok, akkor tulajdonképpen valóban valami olyasmi fog kialakulni, hogy egy kicsit a foglalkoztatottsági szinttől jobbra lesz az új foglalkoztatottság, és egy darabig ott is marad, de szükségképpen visszatér. Vagyis a gazdaságban kialakul egy olyan munkanélküliségi ráta, vagy olyan foglalkoztatottsági szint, amelyhez mindig visszatérünk. Ezt nevezte Friedman a természetes munkanélküliséget, vagy a természetes munkanélküliségi rátát. Na jó, ezzel viszont még nem lehet kielégítően megmagyarázni, hogy miért függőleges a Phillips-görbe. Hát de, meg lehet csinálni. Mégpedig gondoljuk végig a következőt. Az eredeti Phillips-görbe az kapcsolatot jelentett, a módosított Phillips-görbe kapcsolatot jelentett a munkanélküliségi ráta és az infláció között. Tehát egy gazdaságnak a Phillips-görbét föl lehet rajzolni, és tegyük föl, hogy ezt a Phillips-görbét meghatároztunk. Ez az. Ennek a Phillips-görbének van egy üzenete, amiről már beszéltünk. Az üzenet az, hogy a munkanélküliségi ráta és az inflációs ráta egymással ellentétesen mozog. Miért? Hát mert a gazdaság ebben az országban úgy működik. Most viszont már figyelembe vesszük a különböző inflációs, tényleges inflációs ráták mellett az inflációs várakozásokat is. Most ugye azt tudjuk, hogy ha az inflációs várakozások nőnek, akkor nő az infláció is. Ezt már többször megbeszéltünk, az érvelés nagyon röviden, ha a jövőre magasabb árakat várok, akkor előrehozom a jövőre tervezett vásárlást, most nő a kereslet, és így nő a tényleges árszínvonal. Tehát az inflációs várakozásoknak a növekedése a tényleges inflációnak a növekedését váltja ki, lehet, hogy csak a következő időszakban, de biztos, hogy kiváltja. Igen ám, de ebben a Philips görbében az inflációs várakozást mi állandónak tételeztünk fel, hiszen a Philips görbe a tényleges infláció és a munkanélküliség közötti kapcsolatot jelent. Tehát azt kell föltételezni, hogy ehhez tartozik egy inflációs várakozás, mondjuk P0. Most az inflációs várakozások nőnek. Miért? Pillanatnyilag csak. Az inflációs várakozások nőnek, emiatt nő az inflációs ráta, a munkanélküliség nem változik. Ugyanahhoz a munkanélküliséghez egy nagyobb infláció tartozik, vagyis a Philips görbe az inflációs várakozásoknak a növekedésének a hatására fölfelé tolódik. Tehát rengeteg Philips görbét fogunk kapni, és minden egyes Philips görbéhez egy másik inflációs várakozás tartozik. Minél magasabb az inflációs várakozás, annál inkább csúszik fölfelé a Philips görbe. Hát akkor gondoljunk végig, hogy mi történik. A gazdaság egy olyan állapotban van, mondjuk itt, nulladik időszakban, egy olyan állapot, ahol viszonylag magas a munkanélküliség és viszonylag alacsony az infláció. Tehát a kormány a munkanélküliséget kívánja csökkenteni, ezzel viszont az infláció megnő. Tehát a Philips görb mentén haladunk fölfelé. Munkanélküliség csökken, infláció nő. Mi történik? Hát ha az inflációs ráta nő, akkor az nyilvánvalóan azt jelenti, hogy az árak is nőnek. Ha az árak nőnek, akkor változatlan nominál bérek mellett a reálbér csökken. Ha a reálbér csökken, akkor az azt jelenti, hogy a munkakereslet növekszik, és ez nyilván a munkanélküliségnek a csökkenését eredményezi. Tehát ha a gazdaságba mondjuk több pénzt pumpálunk, akkor nőnek ugyanaz árak, de a munkanélküliségre kifejezetten jótékony hatást gyakorol. A baj viszont itt van. Az áraknak a növekedése nyilvánvalóan az inflációs várakozásokat is növeli. Vagyis a gazdasági szereplők azt tapasztalják, hogy a pénzbérük áruvásárlásnál kevesebbet ér, tehát a reálbér csökken. A reálbér szinten tartása érdekében ők magasabb nominál béreket akarnak kiharcolni, és a magasabb nominál béreket viszont nem a tényleges infláció, hanem a várt infláció alapján próbálják megállapítani. Ezt a múltkor említettem, hogy amikor 6 hónapra van lekötve a nominál bér, és a 6 hónap alatt átlagosan 3%-kal nőtt az árszínvonal, akkor a következő 6 hónapra nem 3%-os bérnövekedést kérnek, hanem ennél nagyobbat. Mert azt mondják, hogy hát feltehetően folytatódni fog az áraknak a növekedése, tehát akkor az azt jelenti, hogy kérünk 5%-ot mondjuk. Megtörténik. A nominál bérek nőnek, ebből viszont az következik, hogy a reálbér is nő. Ez viszont azt jelenti, hogy a munkakereslet csökken, ez viszont azt jelenti, hogy a munkanélküliségi ráta nő. Tehát az egész dolognak van két ellentétes hatása. Az egyik hatás az az inflációnak a tényleges alakulása miatt következik be, a fönti egyenlet, vagy fönti oksági összefüggés, Munkanélküliségi ráta csökken, mert pénzt pumpáltunk a gazdaságba, és infláció lesz. Fölmegyünk. A másik egy kis időbeli késleltetéssel fog bekövetkezni, hiszen a megnövekedett infláció magasabb inflációs várakozásokat vált ki, emiatt magasabb nominálbéreket kérnek, ami végül is a munkakereslet csökkenésében és a munkanélküliségnek a növekedésében jelenik meg. Közben, míg tehát a magasabb nominálbéreket kiharcolják, a tényleges infláció mondjuk alig változik. Vagyis a munkanélküliség nő, és semmi más nem történik, hogy egy magasabban fekvő Philips görbére térünk át. Mi alakult ki? Hát nagyjából ugyanaz a foglalkoztatottsági szint, csak hogy menet közben nőttek az árak. Hát akkor a kormány tesz egy újabb javaslatot. Csökkentsünk már egy picit a munkanélküliséget, és ugyanaz a kettős hatás fog lejátszódni. A munkanélküliség ráta valóban csökken, mert a kormány vagy a jegybank pénzt pumpál a gazdaságban, nőnek az árak, tehát valóban sikeres lesz a politika, viszont a várakozások miatt áttérünk a következő Philips görbére. És ha ezt megnézzük, és ezeket a pontokat összekötjük egymással, akkor valóban kialakul az úgynevezett hosszú távú Philips görbe, mert ezek a Philips görbék nem mondják meg, hogy hogyan térek át az egyik pontból a másikba. Ez egy a Philips eredeti vizsgálata esetében 97 évre vonatkozó átlagos értékelés volt. Abból nem derül ki, hogy az 1932-es inflációs ráta és munkanélküliségi ráta hogyan ment át az 1933-asra, vagy hogyan következett az 1931-esből. Hanem ez úgy a 97 átlagában egy ilyen alakot vesz föl, amely alakú függvény fölfelé tolódik, vagy lefelé tolódik, attól függően, hogy hogyan alakulnak az inflációs várakozások. A hosszú távú inflációs, hosszú távú Philips görbe viszont éppen különböző időszakokban képzett inflációs várakozásokhoz kapcsolódik, tehát itt egyfajta időbeliség van benne. Ezért szoktuk azt mondani, hogy ez a hosszú távú Philips görbe, ami függőleges, és a negatív meredekségű az a rövid távú Philips görbe. Hát ezzel meg lehetett magyarázni azt, ami a 70-es, 80-as években tapasztalható volt, és kiderül az, hogy szinte minden egyes országban kialakul egy természetes munkanélküliségi ráta, ami országonként különbözők természetesen, attól függően, hogy milyen az ország gazdasági szerkezete, milyen a teljesítőképessége, stb. Stb. De ez nem változtat azon a tényen, hogy a természetes munkanélküliségi ráta, mint egy olyan munkanélküliségi ráta, amely stabilnak bizonyul, akár évtizedeken keresztül, hogy ez létezik. Olaszországban a 9-10% körül volt, Németországban olyan 6% körül volt. Az újraegyesítés előtti időszakra. Utána majd egy kicsit felugrott. Miért? Megváltozott a szerkezete. Tehát kialakul egy természetes munkanélküliségi ráta, és ezzel tulajdonképpen majdnem a végéhez értünk. Csak egy probléma van az egész koncepcióval. Az adaptív várakozásoknak a feltevése. Az adaptív várakozások, ugye még egyszer, az azt jelenti, hogy én egy időszakkal később korrigálom azt, amit az előző időszakban becsültem. Tehát ha a becslés túl alacsonynak bizonyult a tényleges infláció, vagy akármilyen változót veszem, akkor ezt csak a következő időszakban korrigálom. Ha tessék megnézni ezt az ábrát, ahol azt használtuk. Mi történt itt? Az történt, hogy időszakról időszakra haladva átlépett a kormány, bocsánat, a vállalkozói szektor, illetve a háztartási szektor a magasabban fekvő keresleti vagy kínálati görbére. Minden egyes időszakban a munkapiaci egyensúlyt vettük alapul. Tehát maga a piac egyensúlyban van, viszont a gazdasági szereplő hosszú időn keresztül nem egyensúlyi árakat jelez előre. Hát az ellentmondás. Az ember állítólag abban különbözik az állattól, hogy az ember képes bizonyos folyamatokat előrejelezni, éppen a múltbeli tapasztalatok alapján. Ha tehát rájövök arra, hogy mi történik, akkor mi a fenének kéne ezt az egész utat végigjárni, hanem rájövök arra, hogy itt a kormány belepumpált valamiféle pénzt, úgyis tudom, hogy ez fog kialakulni, gyerekek, állapodjunk meg ebbe. Nem ez történik. Tehát úgy tűnik, hogy az adaptív várakozások valami olyan hallgatólagos feltevésen alapulnak, hogy a piacok sokkal rugalmasabbak, mint az emberi agy. Tehát az egyik probléma az, hogy az adaptív várakozások valami olyasmit jeleznek, hogy a piac, a valóság gyorsabban változik, mint az emberi agy. Ki van lőve? Kettő. Az adaptív várakozás visszamegy az előző év várakozására, és ezt korrigáljuk, ahol most XT, illetve XT várt értékkel bármilyen gazdasági változót jelöltem. Hát akkor ebből az következik, hogy az XT-re képzett várakozást az XT-1-re fogom visszavezetni, és az XT-1 várt és tényleges értékeket fog egymással összehasonlítani. Utána az XT-1-et, az XT-2-t, vagyis előbb-utóbb eljutok egy olyan szituációba, hogy a 2010 inflációs várakozása nem csak a 2009-es inflációs várakozásától függ, hanem mivel ez a 2008-astól függ, nyilvánvalóan a 2010-es is a 2008-astól függ. A 2008-as viszont a 2007-estől függ, tehát a 2010-es függ a 2007-estől, és majd az 1922-estől, amikor még egészen más volt a pénz, nem? És akkor ad abszurdum azt lehet mondani, hogy a 2010-es inflációs várakozás attól az inflációs várakozás függ, amit akkor képezték, amikor Jézus született. Mert formailag benne van. Jött tehát a statisztikus, aki egy nagyon fontos kérdést tett fel, és azt mondta, hogy gazdasági változóknál hány évre lehet visszamenni, hogy még valamiféle hatást ki lehessen mutatni. Tehát hány évre lehet visszamenőleg valamilyen inflációs várakozásnak a hatását kimutatni a jelen inflációs várakozásra. Egy év. A két évvel ezelőtti még 6, a három évvel ezelőtti még 6. Kiderült a következő, maximum 12 év. Maximum 12 év természetesen nem a tőzsdén van, hanem a tőzsdén már két óra múlva sem tudják, mi volt két órával ezelőtt, mert nagyon gyorsan változnak a dolgok, hanem mondjuk ilyen népesség alakulásra vonatkozó várakozások, hányan lesznek. Ugye ahhoz kell egy bizonyos idő, míg az emberek születnek, munkaképesek lesznek, stb. Ez egy nagyon hosszú folyamat. Ezek olyan 12 évet, de ennél többet nem nagyon lehetett kimutatni. Na de, ha ezt elfogadjuk, akkor az viszont azt jelenti, hogy az a korrekciós paraméter, az 12 éven keresztül tök ugyanaz. Tehát magáról a gazdaságról 12 éven keresztül ugyanúgy gondolkodunk. Ugyanazt a modellt tételezzük föl. Tessék visszagondolni, hogy 12 évvel ezelőtt önök hogy vélekedtek mondjuk az életükről. Én úgy gondolom, hogy a különböző korrekciós paraméterek 12 évvel ezelőtt mások voltak, mint most. Sőt, 6 évvel ezelőtt is mások voltak. Lehet, hogy tavaly is más volt még. Következő probléma. Tehát a rekurzivitás, ezt azért valahol le kéne vágni, és a harmadik probléma az, hogy a gazdaságról alkotott nézeteink is változnak. Mind ezt nem veszi figyelembe az adaptív várakozás. És akkor az adaptív várakozásokat képző vagy elfogadó közgazdász körében született a megoldás. És azt mondják, hogy egy új várakozási formát kéne bevezetni, amely az adaptív várakozás összes pozitívumát megtartja, vagyis azt, hogy a múltbeli tényezők alapján korrigáljuk, de a korrekció menjen végbe végtelen gyorsan. És ezek a racionális várakozások. Tehát a racionális várakozás egy olyan várakozás típus, ahol a korrekció végtelen rövid idő alatt megy végbe. Tehát most az agy, legalábbis feltevés szerint, sokkal gyorsabban működik, mint a piac. A racionális várakozásokat kidolgozott egy Mood nevű ember, de Isten igazából az áttörés a Robert Lucas-szal jött. És ha a racionális várakozásokat végig gondoljuk, akkor el kell képzelni a következőt. Ők azzal szoktak érvelni. A gazdasági szereplők a fejükben, vagy a gazdasági szereplők fejében van egy modell a gazdaságról. Tehát van egy gondolkodás, hogy hogyan működik az a gazdaság. És ez a modell, ami az emberek fejében van, az többé-kevésbé tökéletes mása a valóságnak. Vagyis mi felismerjük, hogy mi történik. Kettő. Ez a modell, hála az oktatásnak, többé-kevésbé ugyanaz mindenkinek a fejében. Három. Senki nem létezik a gazdaságban, legyen ez a magánszektor valamelyik dolgozója, vagy az állam, akinek informáltsági monopóliuma van. Vagyis mindenki ugyanannyit tud, mint a többiek, senki nem tud se nem kevesebbet, se nem többet. Az utóbbiból nem következik, hogy mindenki mindent tud. Hanem ha valaki nem tud mindent, akkor senki sem tud mindent. Tehát az informáltsági fok ugyanaz. És akkor innentől kezdve el lehet képzelni, mi történik. Tehát van egy gazdasági helyzet, és ezt a gazdasági helyzetet, nem tudom, x millió ember, a kormány, a különböző intézmények próbálják értékelni. Mivel a modell a fejükben ugyanaz, mivel ugyanazokkal az információkkal rendelkeznek, és mivel a modell jól tükrözi a valóságot, többé-kevésbé ugyanarra az eredményre jutnak. Vagyis nagyjából mindenki tudja a másikról, hogy ő mit gondol az adott helyzetről. Akkor, ha a kormány úgy gondolja, hogy most kéne ezt vagy azt vagy amazt a gazdaságpolitikai lépést megtenni, akkor nem érdemes azt a lépést megtenni, mert ezt ugye a többiek tudják. Tehát mire a kormány ezt az intézkedést meghozná, addig a gazdasági szereplők már rég felkészültek rá. Csak hát a kormány is ugyanazt tudja, mint a többiek, vagyis a kormány többek között azt tudja, hogy a többiek már rákészültek arra, hogy ő most mit akar lépni. Na, még egyszer. Tehát kormány lépni akar valamit, erre a többiek felkészültek, a kormány tudja, hogy ezek felkészültek, vagyis a kormány az egyes számú stratégiát nem választja, előjön egy kettes számúval, kettes számú stratégiát természetesen a többiek ismerik, felkészülnek rá, kormány visszavonul, előveszi a hármas számút, stb. Stb. Mi a végső konklúzió? A kormány számára egyetlen egy stratégia nem ígérkezik nyerőnek, mert bármit tesz, a gazdasági szereplők már rég felkészültek rá. A Robert Lucas közgazdasági Nobel-díjat kapott azt hiszem 96-ban vagy 97-ben, azzal az indoklással, hogy ő segített a gazdaságpolitika lényegének a jobb megértéséhez. Ami nyíltan lefordítva azt jelenti, hogy nincs szükség rá. Mert ugye ebből a dologból az következik. Hogyha mindenki tudja a másikra, mit fog lépni, akkor minek lépjek? Nem olyan egyszerű a dolog. Miért nem? Hát a kormánynak van lehetősége. Most egyrészt, ha mikroekonomia előadás lenne, akkor a kollégánő Daruka biztos azt mondaná, van még legalább 150 tényező, amit itt figyelembe kéne venni, és az a tökéletes informáltság nem működik. Nagyjából ez az ő szövege mindig, ha az ember föltesz egy kérdést. De ez szerintem nagyon helyes is, amikor azt mondja. Nyilvánvalóan a tökéletes informáltság nem létezik. Tehát mindig vannak információs monopóliumok. Na jó, de ezeket úgy nagyjából lehet csökkenteni. Mert hiába mondják azt a, nem tudom, le akarok tölteni egy cikket az interneten, hogy fizessek 150 dollárt, akkor megkapom, egy kicsit tovább keresem, akkor annak a nyers változatát azért megtalálom, és ha még megtalálom a nyers változatban lévő hibákat, akkor már sokkal jobban értem az egészet, akkor minek a 150 dollár. Tehát információk hozzá lehet jutni, igaz, egy kicsit költségesebb, de semmiképpen sem 150 dollár. Tehát ki lehet játszani, de azért van egy kis különbség. A másik az, hogy nyilvánvalóan van az információ visszatartásnak a lehetősége. Valaki nem mond el mindent, úgy, mint a beteg a dokinak, vagy a doki a betegnek. Doki nem mondja azt, hogy apukám 2 hét, és akkor kampec, hanem azt mondja, szokjon le a dohányzásról, a hosszú ideig akar élni. Az üzenet nagyjából ugyanaz, csak az illető másképpen veszi. Ugye, hosszú ideig akarok élni, még 20 év, akkor tényleg érdemes leszokni. Ha tudna azt, hogy még 2 hét van, akkor inkább felgyorsítjuk egy kicsit a cigarettázást, hogy nagyjából azt a mennyiséget lehetne belőni, vagy elérni, ami maximális hasznosságot biztosít. Ugyanakkor a beteg sem mond el mindent a dokinak, fogfájás egy klasszikus példa, a doktor egyáltalán nem fáj, minek menjek, mert ugye kellemetlen dolog, tehát az ember letagadja ezeket a dolgokat, mint ahogy a fiú otthon sem mond el mindent, és az nagyon helyes. Sajnálatos módon a nők sem mondanak el mindent, tehát az egy másik dolog, nem tudom mit kezdeni. Tehát, információ visszatartás, ez is van. Van egy harmadik lehetőség. Valaki felrúghatja a megállapodást. Vagyis információkat tartok vissza, bevezettek valamiféle költségtényezőt, hamis információkat terjesztem, ez is benne van, illetve van az a lehetőség is, hogy a kormány olyan lépést tesz, amire senki nem számít. Ami az adott helyzetben teljesen irracionális lenne. Most bármelyiket választ a kormány, nyilvánvalóan meglepetést fog okozni a gazdasági szereplőknél. Mert ők a modell alapján és az információk alapján várnak egy lépést, ami teljesen racionális lenne, csak a kormány nem ezt lépi meg, mert visszatartott információkat, mert egy irracionális lépést tett, stb. Stb. Aztán elmeséltem azt a sakk példát a világbajnokságról, ugye Mihály Tál és a Botvinnik. Tök ugyanaz. Ő nem mondott el, hogy öreg, én még olvastam 3 könyvet, amit te nem láttál, hanem amikor az illető szembe került azzal, hogy az még 3 könyvet olvasott, akkor már késő volt. Akkor már hülyére verte az egészet, utána viszont ő elolvasta, és helyre pofozta a dolgot. Tehát ebből az következik, hogy a kormány ideiglenesen el tud érni valamit a gazdasági szereplőknél, azzal, hogyha felrúgja a játékszabályokat, információkat visszatart, irracionális lépéseket tesz, stb. Stb. Csak hogy ezt az információt, hogy a kormány ezt képes és hajlandó megtenni, a gazdasági szereplők a következő időszakban már beépítik az információs halmazba. Mint ahogy én is egy csomó embernél beépítettem magamba azt az bizonyos kontrollmechanizmust, hogy az illető mond valamit, akkor én azt nagyjából -1-jel megszorzom, és ha annak van logikája, akkor inkább aszerint cselekszem. Mert 2 szem már átvert, és szeretném elkerülni a 3. átverést. Tehát benne van az információs halmazomban, ez meg az meg amaz, engem 2 szem már átvert, vigyázok. Ebből viszont az következik. Ebből az következik, hogy a kormány ezt a lépést egyszer teheti meg, illetve akár végtelen sokszor teheti meg, feltéve, hogyha mindig kitalál valami újat. Ezen a ponton azt szoktam mondani, hogyha a fiúk esetleg valamikor tényleg összeházasodtak valakivel, későn mennek haza, bizonyos szők a hajszál ott a kabáton, akkor elő kell adni valami hihető történetet. Ugye az első történet az, hogy a titkárnő. Nem az, hogy összejött, nem, rosszul lett, és az utolsó pillanatban az ablak előtt kaptam el. Vigyázni kell, a hajszál színe stimmeljen a titkárnőnek a hajszínével, mert különben baj van. De hát azt végig tudja gondolni, mert mire fölérnek a negyedik emeletre, végig tudja gondolni, most melyik nőnek van szőke haja, akit a feleségem is ismert, tehát akkor az csuklott össze ott az ablaknál, és rendben van a dolog. Következő alkalommal, akár szőke, akár vörös a hajszál, nehogy ezt a történetet mondják el, mert ilyen gyorsan egy nő nem csuklik össze. És az, hogy az én környezetem minden nő összecsuklik, ez is ki van zárva. Tehát kell egy másik történet. Képzeld el, anyukám, utaztam a villamoson, és jöttek a zsebesek, és ezek úgy löktösték az embereket, hogy nem igaz. Hát biztos, nekem ütközött ott egy nő, és akkor hát ez van. Vagyis ha minden egyes alkalommal tudnak egy olyan történetet előadni, ami valószínűségszámítás szerinti értelembe véve független az előzőtől, csak önök tudják, hogy ez nem független, tehát függetlenek tűnik az előző eseményektől, akkor tulajdonképpen hihető az egész magatartás, és amíg arra is vigyáznak, hogy ilyenkor, amikor előző nap volt a szőke hajszál, akkor a következő nap ne vigyenek virágot haza, mert az eleve gyanús, kivéve a nőnek, mármint a feleségnek van születésnapja, névnapja, vagy egyéb események vannak, mert azt elfelejtik, az nagyobb botrány. De ha csak egy szőke hajszál volt, és éppen kimásztak a kérdezősködésből, és következő nap viszik a virágot, baj van. Mert ez a nő 99,98%-os arány esetén, ez beismerő vallomásnak minősül. Tehát a virágot meg lehet venni, le kell tenni a pincébe, és amikor összeszárad, azt mondja, anyukám, már egy hónapja vettem neked a virágot. Csak elfelejtettem a pincébe, azt mondja, feledékem, mit csináljak? Ezt jobban fogja elhinni, mint hogyha a következő napon hazamegy egy virágcsokora, és azt mondja, hogy na, hoztam neked egy virág. Miért? Megnézi a naptárt. Nincs születésnap, nincs névnap, nincs házassági évforduló, gyerekek születésnapja, az se, anyós születésnap, semmi nem stimmel. Miért kaptam virágot? Vaj van a fejeden? De ahogy csak gondoltam, persze, el is hiszem. Kész. Onnantól kezdve a nő megint arra emlékszik, amit előző nap látott, különben elfelejti. De akkor emlékszel, hogy te, ott volt tegnap egy szőke hajszál. És nem tudják letagadni. Tehát ha véletlenül a világárus erőszakoskodik, és a kezükben nyomja azt a virágcsokrot, egy ilyen nap után dobják a kukába. Adják a szomszéd asszonynak, bármit, csak nem szabad hazavinni. Tehát úgy, mint a kormány. Olyan történetet kell nagy kreativitással, minden egyes alkalommal előadni, ami hihető, belefér a modellbe, és amit a nő, ha nem is hiszi el, de legalábbis nem tudja megcáfolni. Ezzel lehet valamit elérni. Ha felrúgják a játékszabályokat, ez zűrös. Mert ebben az esetben ez akár válást jelenthet, és akkor újra kell valakit keresni, aki esténként főz valamit. Szóval azért, ha az van, az se baj. Nagyjából érthető volt, mit jelentenek a racionális várakozások. Egy olyan kényszer, amely a kormányt vagy a hátrányos helyzetű férjet folyamatosan kreatív magatartásra kényszeríti. Köszönöm a figyelmüket!